Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Kedves hallgatóink! Ebben az adásban két még a nyári ítélkezési szünet előtti, illetve egy szeptemberben hozott ítéletről fogunk beszélgetni. Ami az első ügyet illeti, a július 4-én kihirdetett Meta Platforms ítéletében az Európai Bíróság arról döntött, hogy egy nemzeti versenyhatóság a piaci erőfölénnyel való visszaélés vizsgálata keretében megállapíthatja-e az adatvédelmi rendelet megsértését. Mi volt az eljárás ténybeli és jogi háttere, és milyen kérdésekkel fordult a német bíróság az uniós bírósághoz?
Üdvözlöm a hallgatókat ebben az új őszi sorozatában a podcast adásunknak, és nagyon izgalmas ügyekkel térünk vissza. Egyrészt még júliusra visszatekintünk, amikor ugye fontos ítéleteket hirdetett ki a bíróság, de már megkezdődtek a szeptemberi ítélethirdetések is, és ott is vannak már olyan ügyek, amelyekről érdemes beszélni. Nézzük akkor ezt az elsőt, amely két okból is érdekes. Egyrészt a cég, amely érintett benne, ugye a Meta Platforms, ismerjük mindannyian, a Facebooknak az üzemeltetője és egyéb más a Facebookhoz köthető, illetve más ilyen közösségi médiáknak a tulajdonosa. Európában ugye Írországban, tehát azért a Meta Platforms Ireland, mert Európában, Írországban van a központjuk. Ő a főszereplője ennek az ügynek. A másik érdekessége pedig az, hogy kimondott a jogi szempontból érdekes, hogy az uniós adatvédelmi szabályozás szerint a Meta Platforms és az ehhez hasonló szolgáltatásokat nyújtó cégek tevékenységére vonatkozik az uniós adatvédelmi szabályozás. E szabályozás alapján az e szabályozás tiszteletben tartásáért felelős nemzeti hatóságoknak ugye jogköreik vannak, meg van pontosan határozva, hogy mit tehetnek, hogyan, melyik nemzeti hatóság. És itt egy olyan eset adódik, amikor egy másik nemzeti hatóság kerül ennek az uniós szabályozásnak a alkalmazása közelében, neki kell végül is bizonyos tekintetben alkalmazni az adatvédelmi szabályokat, ugyanakkor ez nem egy adatvédelmi hatóság, hanem a nemzeti versenyhatóság. A tények nagyon egyszerű és minden ország számára releváns a tényállás. Ugye ha valaki Facebook felhasználó szeretne lenni, akkor be kell x-elnie a felhasználási szerződés aláírásánál néhány rendelkezést ebből a szerződésből, és többek között az is benne van, hogy hozzájárulunk ahhoz, hogy a Facebooknak a különböző informatikai megoldásai a más weboldalakon folytatott kommunikációinkról is szerezzenek adatokat, és akkor ezeket utána később a Facebook felhasználja, elsősorban persze reklám célokra. A német szövetségi versenyhatóságnak feltűnt ez a gyakorlat, és mivel hogy azt már megállapította korábban, hogy a Meta Platform a közösségi hálózatok németországi piacán piaci erőfölényes helyzetben van, azáltal, hogy ezt a rendelkezést beépítette a általános szerződési feltételeibe, tehát ezt az adat a felhasználás lehetőségének az összekapcsolását a felhasználói szerződés megkötésével. Más szóval nem lehet felhasználói szerződést kötni anélkül, hogy lejárulnánk hozzá, hogy ezeket az adatainkat a Facebook lekövesse és felhasználja. A német versenyhatóság szerint ez egy versenyjogi jogsértés is volt, mégpedig piaci erőfölénnyel való visszaélés, ami azon alapult, hogy az uniós adatvédelmi szabályozást nem tartotta tiszteletben, az általános adatvédelmi rendeletet egyébként egészen pontosan a Facebook. Az így meghozott versenyhatósági elmarasztaló határozattal szemben nyújtott be keresetet a német bíróságok előtt a Meta, és ezek a német bíróságok pedig azt kérdezik, hogy nem vette végül is el a német versenyhatóság a német adatvédelmi hatóságnak a uniós adatvédelmi rendeletből származó hatáskörét, tehát hogy volt-e a versenyhatóságnak arra lehetőség, hogy egy versenyhatósági határozatot arra a saját megállapítására alapozzon, hogy megsértette az írországi cég az uniós adatvédelmi rendelet szabályait.
Mi volt a véleménye a luxemburgi bíróságnak erről a kérdésről?
Ebben az ügyben sok mindent érintett egyébként a bíróság, de én azt javasoltam a kollégáimnak is, hogy maradjunk ebben az ügyben, tényleg ennél a részénél, mert ez a legérdekesebb a hatósági hatásköröknek az összeütközése. És ha ezeket az ítéletnek ezt a részét nézzük, akkor egy igen salamoni döntést hozott a bíróság. Egyrészt ő megállapította, hogy a német versenyhatóság vizsgálhatja a versenyjogszabályok megsértésének a keretében azt, hogy az általános adatvédelmi rendelkezéseit az érintett cég tiszteletben tartotta-e, sőt, versenyhatósági elmarasztalást, tehát a versenyszabályok megsértését megállapíthatja arra hivatkozva, hogy ezt az uniós általános adatvédelmi rendeletet nem tartotta tiszteletben egy cég. Tehát a német versenyhatóság eljárása ilyen téren megfelelt az uniós adatvédelmi rendeletnek, nem vont el jogszerűtlenül hatáskört, főszabály szerint természetesen, meg mindjárt látjuk majd, hogy mik árnyalják ezt a helyzetet. Tehát nem vont el hatáskört a német és az egyéb olyan adatvédelmi hatóságoktól az Unióban, amelyek az adatvédelmi rendelet alapján az adott esetben hatáskörrel rendelkezhetnek. De azt kimondta a bíróság, hogy ilyen az adatvédelmi rendelet megsértésének a megállapítása csak abból a célból hozhatja a versenyhatóság meg, hogy a versenyjogszabályok megsértését megállapítsa, és ezt is csak akkor, hogyha ez nem ellentétes az adatvédelmi hatóságoknak az általános adatvédelmi rendelet alkalmazására vonatkozó korábbi gyakorlatával. Ezt, hogy ezt megállapítsa, ehhez pedig egy konzultációs kötelezettség terhel ilyenkor a Nemzeti Versenyhatóságot. Tehát ellenőrizni kell, hogy ha ő akar egy bizonyos döntést hozni az adatvédelmi rendeletről, az koherens legyen az adatvédelmi hatóságok korábbi gyakorlatával, illetve azzal is, hogy jelenleg van-e olyan ügy, amelyben az adatvédelmi hatóságok pontosan ugyanilyen kérdéseket vizsgálhatnak. Ez a második korlátja, az első korlátja, hogy a Nemzeti Versenyhatóságok eljárásának az, hogy csak a versenyjog alkalmazásának keretében vizsgálhatja. A második korlát csak akkor, ha korábban itt nem mondtak már ki azzal ellentétes állítást az adatvédelmi hatóságok, mint amelyet a versenyhatóság kimondani kíván a döntésében.
A ma elemzett második ítéletet a Xella Magyarország ügyben július 13-án hirdette ki a luxemburgi bíróság. A fővárosi törvényszék 2022. februárjában előterlesztett kérelmében a külföldi befektetések nemzetgazdasági érdekek alapján történő korlátozásával kapcsolatos magyar szabályozás uniós joggal való összhangja felől érdeklődött. Milyen előzmények után és mely alapjog vélelmezett megsértésére hivatkozva terjesztette elő az előzetes döntéshozatal iránti kérelmét a fővárosi törvényszék?
Ez egy szintén nagyon érdekes ügy, ráadásul magyar vonatkozású, tehát így ez még érdekesebbé is teszi a háttér információkat, amelyek az ügyhöz kapcsolódnak, meg az egész helyzetet, amelyből ez az ügy kinőtt. Mindenki emlékszik rá, hogy a Covid járvány után elszabadultak az építőipari termékeknek az árai mindenhol, és Magyarországon is. Ugye anélkül, hogy ebbe részletesen belemennék, ezek az építőipari termékeknek egyik fő származási helye Kínában, ugye lecsökkentek a termelési egységeknek a működési ideje, illetve maga a működése is. A gyárakat bezárták, sokan nem működtek, és kevesebb építőanyag jutott mindenhova a világpiacon, és ez komoly zavarokat okozott, és jelentős árnövekedéshez és áremelkedéshez is vezetett. Erre különböző módon reagáltak az egyes tagállamokban, és Magyarországon történt egy olyan jogszabályi rendelkezés, hogy bizonyos stratégiai szektorokat védeni próbáltak ebben a kontextusban, ebben a kialakult válsághelyzetben, és az egyik az építőipar, illetve az építőiparhoz kapcsolódó nyersanyagok is, tehát nem csak maguk az építőipari termékek, hanem az ehhez kapcsolódó nyersanyagok is, hogy ezek ne kerüljenek ki ebben a felforrósodott piaci viszonyok között az országból, és ne okozzanak még további ellátási gondokat Magyarországon olyan termékek tekintetében, amelyek egyébként Magyarországon megtalálhatók lennének, hisz az ásványkincs vagyon az Magyarországon van, de a piaci körülmények olyanok voltak, hogy ezek nagyon gyorsan elvonulhattak volna más tagállamok, vagy más akár harmadik országok felé is. Magyar szabályozás lényege az jelen ügy szempontjából az volt, hogy korlátozták a nem uniós cégek érdekeltségébe tartozó, akár uniós vállalkozásoknak is a piaci mozgási lehetőségeit ebben a szektorban. És ez itt ebben a konkrét ügyben úgy mutatkozott meg, hogy volt egy magyar társaság, amely egy kavics homok és agyagbányát működtetett Magyarországon, és volt egy másik magyar társaság, az ügy névadója, amely magyar cég volt, viszont a tulajdonosi szerkezete nagyon összetett volt, volt benne német társaság, aztán annak tulajdonosa egy luxemburgi társaság, amelyet pedig egy Bermudán található, de egyébként írt végső tulajdonos kezében lévő cég tartott az ellenőrzése alatt, és azt mondták a magyar hatóságok, hogy egyrészt ez a tevékenység, amelyet ez a bányászattal foglalkozó magyar cég végez, stratégiai jelentőségű, bele tartozik az említett korlátozó szabályozás hatája alá. Ugye a harmadik államban lévő Bermudán bejegyzett cég végső soron az egész folyamatnak a mozgatója a magyar hatóságok szerint, és az, hogy egy ilyen cég irányítás alá kerüljön egy magyar bányászati cég, az veszélyezteti Magyarországnak az építőipari anyagokkal való ellátását. A magyar bíróságok elé került az ügy, amely pedig azt kérdezte az Európai Bíróságtól, hogy mindez nem ellentétes-e az uniós alapszabadságokkal, ez a magyar korlátozó szabályozás, egészen pontosan a tőke szabad mozgásáról tett föl kérdést a magyar bíróság.
Hogyan érvelt, és végül milyen választ adott a felmerült kérdésekre a luxemburgi bíróság?
A luxemburgi bíróság egyből átminősítette ezt, egyébként szokta csinálni. Tehát azért mondtam én is, hogy az alapszabadságokkal való összhangja, mert a tőke szabad mozgásáról volt még szó a kérdéseknél, aztán már a letelepedés szabadsága lett az ítéletben. Ezek ilyen árnyalatok, úgymond, de technikai jogi jelentőségük van. Persze van egyébként ezen túlmenő is, mert ugye nem mindegy, hogy a tőke szabad mozgása vagy a letelepedés szabadsága, mert a tőke szabad mozgásahoz való jog az megilleti a unión kívüli vállalkozásokat is, míg a letelepedés szabadsága kimondottan az unión belül értelmezendő. Tehát van ennek azért jelentősége, de a mi ügyünk szempontjából végül is azt mondja, meglátjuk, hogy lényegi jelentősége mégse lesz. Miért nem lesz lényegi jelentősége? Azért nem lesz lényegi jelentősége, mert itt két magyar cégről van szó végső soron, tehát a magyar bányászati cégről is, azaz felvásárolni kívánó másik magyar cégről. Az a tény, hogy a másik magyar cégnek a többségi tulajdonosa akár harmadik országokban is található, nem változtat azon a tényen, hogy itt két magyar cég, két unión belüli cég közötti ügyletről van szó, tehát a letelepedés szabadsága igenis alkalmazható volt a bíróság szerint a jelen helyzetre. És akkor, amikor ezt ugye megállapította a bíróság, utána elvégezte annak a vizsgálatát, hogy vajon itt akkor megsértették-e a letelepedés szabadságát, és ha igen, akkor indokolható módon történt-e mindez. A sérelem az egyértelmű a bíróság szerint, ráadásul ez egy különösen súlyos beavatkozás volt ennek a szabadságnak a gyakorlásába, és nem fogadta el azt az érvelést, Magyarország érvelését, hogy az indokolja ennek a szabályozásnak a bevezetését és az uniós joggal való ellentétes rendelkezések elfogadását, hogy az építőipari ágazatban helyi szinten biztos legyen a kavicssal, homokkal és az agyaggal történő ellátás. A bíróság szerint ugyanis ezek nem olyan stratégiai termékek, mint például a kőolaj, a távközlési infrastruktúra, vagy az energiaágazathoz tartozó energiahordozók, akár a hálózati infrastruktúra, vagyis az ahhoz kapcsolódó ellátási kérdések, nem tartoznak alapvető társadalmi érdekkörébe. Tehát elválasztotta a stratégiai termékeket a nem stratégiai termékektől, amelyekre elfogadható lehetne egy ilyen igazolás, és amelyekre nem az. És azt mondta, hogy a kavics, homok és az agyag ugyan fontos termékek, de nem stratégiai termékek. Azt is megállapította a bíróság, hogy egyébként maga a felvásárlás körülményei sem mutaltak arra, hogy itt valós és kellően komoly veszélyt jelentene Magyarország bármilyen jogos érdekére ennek a felvásárlási ügyletnek a jóváhagyása, vagy legalábbis annak biztosítása, hogy ne hiúsulhasson meg a magyar jog kérdéses rendelkezése alapján ez a jogügylet.
Mai harmadik ítéletet szeptember 14-én hirdette ki az Európai Bíróság. A tuk-tuk ítélet középpontjában az a kérdés állt, hogy a Nemzeti Bíróság mennyiben köteles az európai fogyasztóvédelmi szabályokat hivatalból figyelembe venni az előtte folyamatban lévő perben. Mi volt az az esemény, amely a spanyol bíróság előtti eljárás alapjául szolgált, és mely jogi aktus értelmezését kérte a Nemzeti Bíróság?
Van egy válság, és 2-3 év múlva lecsapódnak ezek az ügyek a bíróságon. Most a COVID ügyek csapódnak le nagy számban. Ugye ez most nem az energiabiztonság kérdésköre, hanem maga az utazási jogok legtöbbet szinte ez a szektor szenvedte a válság miatt. És nem csak a szektor, hanem maguk az utazók is, hiszen lefoglalt utazások voltak. Itt a jelen esetben Vietnámba és Kambodzsába kívántak eljutni Spanyolországból. Hát nem tuk-tukkal, mert ugye ez egy jármű, legalábbis Dél-Kelet-Ázsiába szállítanak azzal városi forgalomba utasokat. Az utazó tudomást szerzett arról, hogy koronavírus járvány miatt ázsiai területre nem volt akkor már szerencsés utazni. Lemondta az utazását, jelezte az utazás szervezőnek, hogy ő nem fog elutazni. Az utazás szervező pedig előtte elfelejtette tájékoztatni az utast, szándékosan vagy véletlenül arról nincs információ, arról, hogy az uniós utazási csomagokról szóló uniós irányelv értelmében, ha a célállomás helyén rendkívüli és elháríthatatlan körülmények merülnek fel, akkor lehetőség van az utazásnak a felmondására. Tehát ez egy jog, amely megilleti az utazót. Még a tájékoztatás, amit kapott, az csak arra terjedt ki, hogy az utazás időpontja előtt díj jelenében lemondható volt az utazás. A másiknál nyilván a díj az nem volt alkalmazható, és erről nem kapott tájékoztatást az utas. Az utazás szervező pedig közölte az ő által adott tájékoztatásnak megfelelően, hogy csak egy minimális részét fogja az utas visszakapni a díjnak, amelyet befizetett. Az utas pedig azt mondta, hogy neki visszajár az utazási díj, legalábbis annak egy túlnyomó része, és ezért bírósági eljárást indított az utazás szervezővel szemben. A spanyol bíróságoknak pedig azzal kapcsolatban merült fel kérdésük, hogy ők ez alapján az uniós irányelv alapján, tehát az utazási csomagokról szóló irányelv alapján biztosított jogok tekintetében milyen helyzetben vannak a spanyol eljárási szabályok alkalmazása szempontjából, vagy a spanyol eljárási szempontok alkalmazási szempontjából a főszabály, a kérelemhez kötöttség. Az utas talán nem is volt tudatában annak, hogy őt jogok illették meg itt az utazási csomagokról szóló irányelv alapján. Ilyen esetben kioktathatják-e őt a spanyol bíróságok azzal kapcsolatban, hogy milyen jogai vannak, és egyébként is a spanyol bíróságok e tekintetben igenlő választ is kell adni, az e tekintetben alkalmazandó szabadság, illetve korlátok mértékére is kíváncsi volt eljárásjogi szempontból.
Hogyan válaszolt az Európai Bíróság ezekre a neki feltett kérdésekre?
A bíróság megállapította először is, hogy itt ténylegesen egy olyan jogról volt szó, amelyről tájékoztatni kellett volna költségmentes elállási jogról a fogyasztót, az utazót, az utazás szervezőnek. Az is megállapított, hogy ahhoz, hogy az irányelvnek ez a rendelkezése, ahol egyrészt ezt az elállási jogot biztosították, másrészt pedig ugye az ezzel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség is fennáll, mindez hatékonyan tudjon érvényesülni, ez szükséges az, hogy a Nemzeti Bíróság hivatalból is felvethesse az uniós irányelvnek a megsértését. Többek között olyan esetekben, amikor az utazó azért nem hivatkozott a jogára, mert nem volt tudomása annak a meglétéről. Azt meg is állapította a bíróság, hogy itt arról is mentek a viták, hogy itt elháríthatatlan és rendkívüli körülmények voltak, amelyeket az irányelv az elállás megállapításához szükségessé tesz. És a bíróság kimondta, hogy a globális egészségügyi válság kitörése az bizony egy ilyen körben tartozik, tehát maga a helyzet az beillik abba a körbe, amit az irányelv szabályozni kívánt. Hangsúlyozta a bíróság e tekintetben is még egyszer, hogy a jogszabálya ellentétes módon nem tájékoztatták az utazót az elállási jogáról. Ez az ok arra, hogy a Nemzeti Bíróság ilyenkor az irányelv hatékony érvényesítésének a biztosítása érdekében ezt hivatalból elvégezze. És itt kell egy fontos felkiáltójelet tenni, mit végezzen el hivatalból, az arról való tájékoztatást, hogy ez az elállási jog megilleti, ha ezt korábban nem tette meg mondjuk, ahogy kellett volna az utazás szervező. Az viszont utána, hogy az elállási jogával élni kíván-e a fogyasztó, illetve az utazó, ez már nem a bíróságnak a döntése, hanem ez az utasnak a döntése, és neki kell a Nemzeti Bíróság előtti eljárásban eldönteni, hogy a Nemzeti Bíróság által számára közölt jogát e bíróság előtt ténylegesen érvényesíteni szeretnie, vagy sem.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. A viszonthallásra!
Én is köszönöm a figyelmet és a viszonthallásra.
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.